Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül, énekeljük. A 116. Zsoltár első verse így kezdődik: Szeretem és áldom az Úristent. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 794. dicséretünket. A 794. dicséretünk így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a János apostol első levele 3. részének 13. a 24. terjedő verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János első levele 3. részének 13. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy az elmúlt héten is őrzünk, gondviselünk voltál. Átsegítettél bennünket gondokon, bajokon, nehézségeken. Az elmúlt hét ünnepjén is arra gondolhattunk, hogy a mi népünk mennyire vágyódik a szabadságra, és hogy a változásokra szükségünk van ahhoz, hogy megtaláljuk azt a szabadságot, amire szükségünk van. De hadd értsük ezekből is azt, hogy nekünk belsőképpen is meg kell változnunk. A reformáció hónapjában különösen is oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy ne csak a külső dolgok változzanak meg körülöttünk, hanem mi is megújuljunk napról napra. Arra kérünk, hogy most is úgy szólj hozzánk, hogy a te igéd meg tudja újítani a mi szívünket, lelkünket, egész életünket. Lelked által szólj, hogy értsük és szeressük elrendelt utadat és minden parancsodat. Hadd tudjunk nyitott szívvel, engedelmes lélekkel odafigyelni a te szent szavadra, és hadd legyen számunkra az úrvacsorai közösség is a veled való hit és szeretet kapcsolat megújítása, megerősítése, hogy ne csak megszokásból végezzük az Isten tiszteletre járásunkat, az úrvacsora vételünket, hanem az valóban azt jelentse számunkra, amire rendelted. Jöjj és lelked által szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 222. dicséret 8. és 9. versét énekeljük, a 222. dicséret 8. és 9. versét, adjat, hogy lássuk a világosságot. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János első levele 3. részének 23. versében eképpen. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Kedves testvérek, Jézus szeretett tanítványának, János apostolnak az első levelét vesszük most tovább. Ő volt az, aki közvetlenül hallotta Jézusnak a szeretetről szóló tanítását, és mélyen a szívébe zárta. És ebben az első levelében a szeretet mércéje alapján mondja meg, hogy kinek milyen az Istennel való kapcsolata. Elmondja, hogy akik az ördög gyermekei, azoknak gonoszak a cselekedetei, és azok nem is tudják szeretni a testvérüket, sőt, ugyanaz az embergyilkos indulat van bennük, mint ami Kainban volt, aki meggyilkolta a testvérét, Ábelt. És vannak Isten gyermekei, akikben Isten lelke munkálkodik, és azoknak a cselekedeteit a testvéri szeretet mozgatja. És tovább haladva a levél magyarázatán, János Istennek két nagy parancsolatát helyezi a szívünkre, mégpedig a hit parancsát és a szeretet parancsát. Így olvastuk, az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Mind a kettőt Isten parancsolja nekünk, és ezt hallva mindjárt azt érezzük, hogy nehezek ezek a parancsok, nagyon nehezek, szinte lehetetlen úgy teljesíteni, ahogy Isten ezt elvárná. Mégis azt kell mondanunk, hogy Isten soha nem kér tőlünk lehetetlent, mert ha Istennel élünk, ha ő velünk van, akkor vele minden lehetségessé válik. Nézzük hát most meg mind a két parancsot. Az első volt a hit parancsa, higgyünk az Isten fiának, Jézus Krisztusnak nevében. Mit jelent ez?
Nyilván az, hogy hinnünk kell. De hát mi hiszünk, hát nem vagyunk ateisták, mi nem vagyunk hitetlenek. Hát azzal a hittel jöttünk ide a templomba, hogy Istent tiszteljük, az ő magasztalására, neki tiszteletet adva vagyunk itt, azért is hívják ezt az összejövetelt Isten tiszteletnek. Hát mi mindannyian tudjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha ezt hisszük, akkor ez nem elég. Miért kéri most az Isten ígéjét tőlünk, hogy Jézus nevében higgyünk? Hát ez pontosan mit jelent? Hát az, hogy higgyünk Jézus nevében, az valóban azt jelenti, hogy ő benne magában higgyünk. Higgyük azt, hogy ő létezett, Isten fiaként a földön járt. De ez nem elég. Emlékezzünk az ő nevére is, Jézus. Nem véletlenül kapta ő ezt a nevet, hogy Jézus, vagyis szabadító, mert ő azért jött, hogy megszabadítsa népét bűneiből. Így adta hírül már az angyal Jézus születése előtt, hogy nevezz nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ő meg tud szabadítani a rossz lelkiismerettől, meg tud szabadítani az ital rabságából, különféle okkult megkötözöttségekből, babonákból, félelmekből, és az ördög minden hatalmából. Tehát ezekről volt szó a múlt vasárnap. Jézus a bűnből szabadító, és ha én ezt hiszem, akkor oda is fogok menni hozzá bűneimmel, és kérni fogom az ő szabadítását. És látom-e már, hogy nekem miből kell szabadulást nyernem, látom-e, hogy miben kell megváltoznom, látom-e, hogy nekem miben van szükségem Jézusra. Az, hogy hiszek Jézus nevében, azt jelenti, hogy hiszem, hogy Jézus engem is megszabadít, sőt, már meg is szabadított a bűneimből, nekem is Jézus a szabadítóm. Ha pedig ez már régebben megtörtént, el tudom-e mondani másoknak, hogy milyen nagyszerű érzés lelkileg felszabadultan, lelkiismeret furdalás nélkül élni. Azután hinnem kell, hogy Jézus Krisztus Úr. A nevéhez hozzákapcsolhatom, hogy Úr Jézus Krisztus. Nem egy aranyos Jézuska, nem egy híres történelmi személy, egy vallás alapító, hanem ő a királyok királya, az uraknak ura. És hányszor olvassuk a Bibliában is, hogy akik találkoztak vele, és felismerték, hogy ő Isten fia, azonnal leborultak előtte. Már a napkeleti bölcsek is, de nem csak ők, hanem mindazok, akik Úrnak látták Jézust. Szeretne ő nekem is Uram lenni, és én úgy kell, hogy tekintsek rá, mint Úrra, akinek át szeretném adni az életem irányítását. Nem a magam ura vagyok, bár sokszor ezért harcoltam, és talán most is harcolok, hogy ne szóljon bele senki abba, hogy én mit akarok tenni, hanem minden nap döntsem el, és kérjem meg, hogy legyen az én Uram, vezetőm. Hinni Jézus nevében tehát azt jelenti, hogy már most Úrnak vallom őt, és nem csak akkor, amikor már késő lesz. Mert egyszer mindenki le fog borulni Jézus előtt, csak nem mindegy, hogy ezt mikor tesszük. A Filippi levél második részében írja le Pál azt a híres Krisztus himnuszt, ahol előbb beszámol Jézus önmagát megalázó engedelmességéről, kereszthaláláról, majd így folytatja. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Úrnak látom-e már most Jézust, és hiszek-e így az ő nevében? Azután azt is hinnünk kell, hogy Jézus nevében van üdvösség és megtartó erő. Jézus így imádkozott a főpapi imájában: Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket. És ez nem csak az akkori tanítványokra nézve volt igaz, hanem még most is, ránk nézve is így igaz. Jézus engem is biztos kézben tart az ő neve által, és ha én az övé vagyok, akkor senki ki nem ragadhat az ő kezéből. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Jézus nevében hinni azt is jelenti: hiszem, hogy Jézus engem is megtart az örök életre. Ő az én megváltóm, megtartóm, ő az én üdvözítőm. Tudom-e már így hinni és vallani? Testestől, lelkestől, életemben és halálomban nem az önmagamé vagyok, hanem Jézus Krisztus tulajdona. Mondhat akárki akármit, ez a bizonyosságom ott lesz akkor is, amikor utolsó dobban a szívem, mert én megbízok Jézus szavában. De nem csak emberek akarnak ebben bennünket elbizonytalanítani, hanem sokszor maga a kísértő úgy akar elbizonytalanítani, hogy elveszítsük ezt a reménységünket, Jézusban való bizalmunkat bizonyos helyzetekben. De ne felejtsük el, hogy aki kiállta a próbát, az elnyeri az élet koronáját. Az a parancs, hogy higgyünk Jézus nevében, az olyan, mint amikor a haldokló felé odadobják, nem haldokló, fuldokló felé odadobják a mentőövet, és hangzik az utasítás, hogy ebbe kapaszkodjál. És aki ezt elhiszi, hogy a mentőv fenntartja őt a vízen, az hisz annak is, aki a mentővet küldte. Így bízhatunk Jézus szavában és megtartó erejében. Így kaptam annak idején megtérésemkor, 12 éves koromban én is ezt az igét, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Engedelmeskedjünk hát Isten parancsának, higgyünk az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, ő benne magában. Jézusban, aki szabadító, aki Úr, aki megtartó és üdvözítő. Aztán az ige folytatásából kiderül, hogy a másik parancsolat a szeretet parancsa. Szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Parancsba adni a szeretetet? Erre azt mondhatnánk, hogy ez lehetetlen. De tudjuk, hogy a szeretet nem csupán érzés, hanem döntés, egy minden nap meghozandó döntés. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a szeretet Istene parancsolja nekünk azt, hogy mi az ő szeretetére szintén szeretettel válaszoljunk. Szeressük őt teljes szívünkből, és ami most itt hangsúlyt kap, a tőle kapott szeretetet adjuk tovább egymásnak, vagyis egymást szívből szeressük. Könnyű egymást szeretni? Ha egy szerelmes fiatalt megkérdezünk, ő lelkesen azt fogja válaszolni, ha a páromról van szó, hogy ne, hát nagyon könnyű, hát nem lehet őt nem szeretni. De ugyanezt válaszolna egy olyan ember is, aki már több éve házas. A szeretet emberileg Isten nélkül lehetetlen. De Istennel igen, mert ő maga munkálja ki a szeretetet a szívemben a másik ember felé. Az igazi szeretet több annál, mint amikor jól érzem annak a közelében magam, aki sokat jelent számomra. Hogy írja János apostol? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. És az igazsággal szót más bibliafordítások így hozzák, hogy valósággal, valóságosan, valóban szeressem. Ha kell, kész vagyok áldozatot is hozni érte. És ha már ezt a döntést meghoztuk, a szeretet döntését, hogyan tudjuk megmutatni és kifejezni azt, hogy én szeretem a másik embert? Jézus azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Jézus ezt tette értünk. János pedig azt írja, hogy abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Életünket adni testvéreinkért. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy meghalunk valamilyen hősies önfeláldozásban azért, hogy a másik életben maradjon. Van, mikor tényleg erre is sor kerül. De ha nem is kell az életemet mindjárt halálba adnom, akkor is kell, hogy tudjak az életemből áldozatot hozni a másikért, ha tényleg úgy szeretem fele barátomat, mint önmagamat. És legyünk őszinték, a másik emberért való áldozathozatal, a másik ember elhordozása sokszor tényleg nyűgés teher a számunkra. Még akkor is, ha szeretjük őket, bele tudunk fáradni idős szüleink gondozásába, házastársunk rossz beidegződéseinek elviselésébe, gyermekeink nevelésébe és a szeretet gyakorlásának meg annyi formájába. Viszont pont abban látszik meg a felebaráti testvéri szeretetem, ha ezt az áldozatot meg tudom hozni. Ha tudok adni abból, ami nekem magamnak az életet jelenti, a pihenőidőmből, a kemény munkával szerzett pénzemből, vagy bármi másból. De sok apró kedvességgel is ki tudom fejezni a szeretetemet. Ilyen lehet, hogy elmosogatok a házastársam helyett, amíg ő a gyerekeket altatja, vagy még nem ért haza a munkájából. Lehetek hozzá kedves, egy kis odafigyeléssel, egy csésze kávéval, vagy egy szál virággal, egy szeretetteljes öleléssel. Vagy a gyermekemmel nem mindig úgy teszek jót, ha odaültetem a kedvenc videója elé, hogy addig is csendben legyen, hanem ha meghallgatom őt, és foglalkozom az ő problémájával. A gyermekeink a velünk töltött időre jobban fognak emlékezni, mint arra, hogy melyik évben mit kaptak ajándékba. És végül arról szeretnék szólni, hogy a szeretet kifejezésének az elmulasztása magának a szeretetnek a hiányát jelenti. Így olvastuk, akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete. Van egy szép evangélikus ének, amelynek a szerzője ezt írja: Istenem úgy szeret, számtalan jelét látom, hát hogy ne szeretném én is vele barátom. Így leszek Jézusnak igaz tanítványa, hogy egymást szeressük, Urunk azt kívánja. Ám aki megvárja, hogy embertársa kérje, megvédni nem siet, hogy őt kárbaj ne érje, és meg nem előzi ínségét, bánatát, az nem szereti még a fele barátját. Legyen erre mindig nyitva a szemünk. Nem nézhetjük el, hogy a testvérünk szükséget szenved. Jézus példázatában, a gazdag és Lázárról szóló példázatában, a gazdag ember nem látta meg a koldus Lázár szükségét, és csak a pokolban nyílt meg a szeme arra, hogy a saját testvéreire is odafigyeljen. Legyen nyitva a szemünk erre. Legyen nyitva a fülünk, hogy meghalljuk és meghallgassuk egymás panaszát. Mert sokszor süket a fülünk arra, hogy meghallgassuk egymást. És főleg legyen nyitva a szívünk, hogy irgalmas szeretettel tudjunk egymás felé fordulni. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Nem azért kaptunk többet Istentől, hogy dúskáljunk a javakban és élvezzük az életet, hanem azért, hogy legyen miből adnunk annak, akinek szüksége van, aki rászorul a mi segítségünkre. Nyilván nem arról van szó, hogy mi könnyen becsaphatók legyünk, amikor például találkozom egy kéregetővel, és valójában ő nem azért kéri azt a pénzt, hogy hazautazzon, hanem hogy részegre igye magát. Itt az igében arról van szó, hogy amikor a testvérünk szükséget szenved, azt ne nézzük tétlenül, és ne legyünk érzéketlenek a testvérünk szükségei iránt. Hogyan lehetünk lelki közösségben egymással, ha közben önzők vagyunk, akik csak magunkra gondolunk, akik nem törődünk a másik bajával vagy szükségével? Jézus azt mondja, hogy arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Gondoljunk az első gyülekezetre, amely pünkösd után megalakult, hogy ott az emberek arra is odafigyeltek, hogy ne legyen senki szükségben, olyannyira, hogy még készek voltak eladni a földjüket, és a gazdagságukat szétosztani, kinek az ő szüksége szerint, hogy ne legyen közöttük gazdag és szegény, hanem ilyen módon is a közösségüket kifejezik. Gondolom, elég nehéz lenne itt Pátyon megvalósítani, hogy ezt mindenki így megtegye, de Jézus nem kéri mindenkitől, hogy azt tegye, hogy adja el minden vagyonát és ossza szét a szegények között. Van, amikor ezt kéri tőlünk. De azt mindenképpen kéri, hogy ne nézzük el, hogy a testvérünk szükséget szenved. A szeretet tehát döntés, a másik ember fontos számomra, és kész vagyok érte áldozatot is hozni. A döntés azután tettek követik, kifejezem és megmutatom a szeretetemet mások iránt. És nem mulaszthatom el a szeretet kifejezését, ha mégis így van, akkor vizsgáljam meg, hogy teljessé lettem-e a szeretetben, ott van-e bennem Isten szeretete, betölti-e a szívemet Jézus Krisztus szeretete? A hitre és a szeretetre kaptunk tehát parancsot. Sokak otthonában megtalálható a házi áldás, amelyik úgy kezdődik, hogy hol hit, ott szeretet, aztán folytatódik, és ez a felsorolás egészen Istenhez érkezik, aki mindezekből gazdag áldást áraszt reánk Jézus Krisztusért. És ezt az áldást akkor nyerhetjük el, hogyha a hit és a szeretet parancsát komolyan vesszük, és kérjük az Isten segítségét abban, hogy ezt valóban meg is tarthassuk, be is tölthessük az ő törvényét. Még egyszer halljuk meg az igét, az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Magunktól nem megy, de Jézus Krisztus által Istennek minden lehetséges. Adja meg hát ő nekünk, hogy szívből tudjunk engedelmeskedni az ő parancsának. Amen. A válaszképpen az igére fennállva énekeljük az 548. dicséret harmadik versét, az 548. dicséret harmadik versét, ó szeretet, árazd ránk meleged. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, előtted megvalljuk, hogy mi sokszor a hitben is gyengék voltunk, a szeretetet sem gyakoroltuk úgy, ahogy kellett volna. Nem tanultuk meg tőled, amit példaként adtál elénk, hanem hiányosan, szeretet hiányban kellett, hogy éljenek a körülöttünk élő emberek, mert nem árasztottuk feléjük azt a nagy-nagy szeretetet, amit mi is tőled kaptunk. Nem jelentett nekünk olyan sokat a te drága szent neved, Jézus szabadító, megtartó, üdvözítő. De hallottuk és értjük az igét, amit most a szívünkre helyeztél. És kérünk, hogy töltsd be önmagaddal úgy bennünket, hogy mindez meglátszódjék rajtunk, hogy valóban a te tanítványaid vagyunk, akik egymást szívből szeretjük, és akik hiszünk a te nevedben, aki önmagadat adtad váltságul a mi bűneinkért, és aki azért jöttél, hogy szabadítunk, megtartunk, üdvözítünk legyél. Úr Jézus Krisztus, úgy is jövünk hozzád, mint áldott orvoshoz, aki a betegeink baját, szenvedését látod, és úgy hozzuk őket eléd, hogy te tudsz rajtuk segíteni. De legyen úgy, hogy addig, amíg ez a megpróbáltatás a javukat szolgálja, adj nekik erőt a szenvedések elhordozásához. Ha pedig te is úgy akarod, adj nekik gyógyulást, megerősödést, és ha elérkezett a földi életútjuk vége, hadd legyen ez a rövid idő, ami még hátra van, elég arra, hogy rendezzék életüket veled. Úgy is jövünk hozzád, mint a békesség urához és fejedelméhez. Hiszen te mondtad, hogy boldogok, akik békét teremtenek, boldogok a békességszerzők. Így imádkozunk a békért, ahol a háború dúl, de így imádkozunk családjaink békességért és azért a szeretetért, amely összefogja a családjaink tagjait. Adulunk, hogy ebben a szeretetben tudjunk úgy is élni, mint nagy család, lelki közösség, hogy lássa mindenki, hogy a te tanítványaid vagyunk. Imádkozunk a házaspárokért és a gyermekekért. Imádkozunk az idősekért, az egyedül lévőkért. Imádkozunk mindazokért, akik segítségül hívják a te nevedet. És aki megújítottad az egyházat egy fél évezreddel ezelőtt, újíts meg mindannyiunkat a hitben és a szeretetben, hogy a reformáció se csupán ünnep legyen, hanem valóság legyen az életünkben. Hallgass meg a mi imádságunkat, azt is, amit csendben mondunk el előtted, nagy nevedért. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a hónap utolsó vasárnapjára érkezve megterítettük az úrasztalát, és szeretettel hívogatunk mindenkit, aki ezzel a hittel és reménységgel jön az Úrral való közösségbe, hogy bűneinkre bocsánatot nyerünk Jézus Krisztus megtöretett testéért, kiontatott véréért. Legyünk így közösségben az Úrral. Kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, Csütörtökön délután az idős otthonokban tartunk istentiszteletet, este 7 órakor kóruspróba lesz, majd pedig ezt követően 8:30-tól imaközösség. Pénteken este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, most péntek este 7 órakor a női kör bibliaórája lesz, és jövő vasárnap a családi istentisztelet keretében emlékezünk meg a reformációról. A reformáció ünnepe az október 31, de aznap külön istentiszteletet nem tartunk, hanem november 2-án, jövő vasárnap a családi istentisztelet keretében ünnepeljük meg, hogy Isten megújította az egyházat, és mi is ennek a részei lehetünk. Hirdetem a női csendes napot is, ami november 8-án lesz gyülekezetünkben, körzeti női csendes nap, erre lehet még jelentkezni, és imádságban hordozzuk ennek a szervezését, alkalmát. És hirdetjük azt is, hogy minden évben az október utolsó vasárnapja egy országos gyűjtés. A mai vasárnapunk Persely pénzével a Tiszaföldvári templom felújítását segítjük, ahol a beázások miatt meggyengült a tetőszerkezet, és különösképpen a szószék is felújításra szorul. Ezt támogatjuk egy országos gyűjtés keretében a mai Persely pénzünkkel. Így helyezzük el adományunkat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Most istentiszteletünk erészének zárásaképpen énekeljük a másik énekeskönyv, a Krisztus az éneken című barna énekeskönyv 678. énekét, Nincsen szebb név földön égen, majd pedig az áldásra álljunk föl, és aki itt tud maradni az úrvacsorosztás alatt is, hadd bátorítsuk arra a testvéreket, hogy aki nem vesz úrvacsorát, az is imádságban hadd legyen itt azokkal, akik úrvacsorát vesznek, akiknek pedig mindenképpen el kell menniük, azok az áldás után az úrvacsorára készülő ének alatt mehetnek ki a templomból. Tehát a 678. dicséret a barna énekeskönyvben, nincsen szebb név földön égen, mint a Jézus szent neve. Most azért megmarad a hit, remény és szeretet, e három, ezek között legnagyobb a szeretet. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.